Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra azt a levélbeli igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Pál apostol Efezusiakhoz írott levelében, a 3. fejezet 13. versétől a 21-ig a következőképpen. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostol, amint ennek a levélnek az elején is említi, fogságból írja ezeket a szavakat. Fogságból, talán épp a nyírkos börtön mélyéről, és mégis szabad lélekkel. A lélek szárnyain elküldi ezt a levelet az efezusi gyülekezetnek, és küldi ezt az üzenetet a mai gyülekezetnek is. Biztatásul szól így a mai kivágott igénkben, ne csüggedjetek. Mintha saját életünkben végig gondolnánk ezt a helyzetet. Amikor ott fekszik mellettünk, súlyos betegségben szenvedő szerettünk, vagy éppen bárki, aki sokkal elesettebb, mint mi, és azt mondja nekünk, ne csüggedj, ne légy szomorú, akkor már értjük, hogy Pál apostolnak hogyan van ereje mondani ilyet a börtön mélyéről, hogy egy beteg embernek hogyan van ereje egészséges társainak ilyet mondani. Mert Isten bizonnyal ad erőt a nehezebb terhet hordozóknak. És még ők vigasztalnak bennünket. Még ők mondják, mint ahogy Pál is felénk, ne csüggedjetek. Miközben mindenki tudja, neki lenne a legtöbb oka arra, hogy elcsüggedjen, hiszen börtönben van, és ő mégsem teszi. S hangzanak ezek a szavak egészen régről a mai gyülekezeteknek is. Vajon miért nem csügged el Pál apostol? Talán éppen azért, mert Jézus Krisztus szeretetében felfedezte az imádságot, hiszen így ír, meghajtom térdemet az Atya előtt, térdre hullik az apostol. És talán azért sem csügged el, mert megtalálja Krisztus szeretetében az erőt, hiszen ezt üzeni, erősödjetek meg ti magatok is. Sőt, arról is szól, a bennünk lakozó erő által Isten sokkal több mindent megtehet, mint amit mi gondolnánk vagy remélnénk. Még talán annál többet is, mint mi imádságainkban kérünk. És talán éppen azért sem csüggedt el Pál apostol, mert a mértéket is megtalálta a krisztusi szeretetben. A mértéket, amelyről így szól, ott van Krisztusban. A szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység is. E háromról lesz ma szó. A szeretetben felfedezett imádságról, erőről és mértékről. Mindannyiunknak szükségünk van erre. Először is az imádságra, melyet nagyon jól ismerünk. Hiszen gyakoroljuk, hiszen tudjuk, hogy ez egyfajta hódolat az Isten előtt, hálaadás, máskor lehet, hogy éppen bűnbánattal elmondott ima, olykor pedig az élethelyzetében megtört embernek a térdre esett szavai ura előtt. És ilyen helyzetben lehet az apostol is. Meghajtja térdét, de lehet, hogy már térdre hullott előtte is. Helyzetéből, fáradtságából, kiábrándultságából adódóan. És mennyire értjük ezt mi, hogy milyen a térdre hajtott ima? Akkor, amikor Jézus imája is eszünkbe jut talán, aki kitartóan mindvégig imádkozott ellenségeiért is, nem csak térdre hullva, hanem még a keresztre feszítve is. Sőt, mikor saját családunkban végig gondoljuk, hogy hogyan láttuk mi azt a nagymamát, vagy azt az édesanyát, hogy hogyan tanítottak bennünket az ágy előtt térdelve imádkozni, akkor bizony magunkban is meglátjuk azt, hogy nekünk is szükségünk van időnként erre. Én is visszaemlékszem csak egy rövid történet erejéig nagymamámra, aki Tóth evangélikus kegyességű asszony volt, kis parasztházában, földes konyhájában, tanított bennünket, unokákat, hogyan kell a családra gondot viselni, sütni, főzni, és mikor már erejéből nem igazán tellett, még akkor is azt mondta, ma is csinálunk valamit. Mi pedig figyeltük, hoztuk, vittük neki, amit kellett. De időnként ő is térdre esett. No, nem csak úgy, ahogy az imádságban térdre esünk, hanem leesett. Egyszer történt így, amikor leesett, sijajgatva fájlalta a térdét, de nem állt fel, pedig talán felbírt volna. Nekünk sem engedte unokáknak, hogy segítsünk, és nem értettük, miért kell most itt várni, miért kell csendben lenni. És meséltük később szüleinknek, hogy a nagymama leesett, és nem engedte, hogy felemeljük. Később tudtam csak megérteni, hogy abban a pillanatban ő nem csupán leesett, de térdre hullott Istene előtt is. Talán éppen utolsó reményként tette oda fohászát Istene elé. Lehet, hogy azért, hogy ő milyen szerencsétlen. Lehet, hogy panaszkodott. És lehet, hogy még Pál apostol sem hallgatta el szenvedését az Isten előtt. Úgy, ahogy még Jézus sem. Úgy, ahogy még egy nagymama sem. Ez a fajta imádság, amikor lehet, hogy éppen nem állunk térden, vagy már éppen térdre estünk, de ha fizikailag nem is omlunk az Úr elé, csak lelki megtörtségünkben térdet hajtunk előtte, az már a szeretetnek az egyik jele. És itt köszönnek vissza Pál apostolnak a szavai, hogy az imádságban is lehet szeretni, hogy jelzi az imádság, hogyha imádkozom, akkor szeretem azt, akiért imádkozom. És bár ez sokszor nehéz, hiszen hogy imádkozom azért, akit nem szeretek, vagy nem annyira szeretek. De gondoljuk csak végig, akik nem Krisztus követő keresztjén emberek, még azok is imádkoznak szeretteikért, hiszen azt mondják, ő érte még ezt is megteszem. Talán összekulcsolom a kezem, amikor már nincs más. De a keresztény embernek az imádsága és szeretete az elsőként érkezik. Nem akkor teszem már meg szerettemért, vagy bárkiért azt az imádságot, hogy jelezzem, hogy szeretem, és jelezzem Istennek is, hogy szeretnék valamit, amikor már minden elveszett, hanem ez az első az én életemben. Mondta egyszer egy keresztény gondolkodó, nem is lehet az igazi szeretet imádság nélkül. És valóban így van. Ebben az imádságban, amelyre Pál apostol buzdít bennünket, mi szeretetet kapunk Jézustól, hiszen ezzel gyógyítja ő a vigasztalásra vágyó szíveket. És amellett, hogy szeretetet kapunk, szeretetet tudunk továbbadni, amikor másokat az Isten elé viszünk. Ezért lehet azt mondani Pál szavai alapján, hogy a szeretetnek az egyik jele az imádság. És nem csak azért imádkozunk, mert erre kaptunk felszólítást, nem csak azért imádkozunk, mert kérni szeretnénk valamit, hanem hogy kifejezzük. Szeretünk szeretni, és szeretünk szeretve lenni. Istentől, emberektől, minden irányban, kölcsönösen. Már akkor szeretem a másikat, amikor imádkozom érte. És talán, ahogy említettem, ezért olyan nehéz imádkozni azokért, akiket nem annyira kedvelünk, akik lehet, hogy megbántottak bennünket, vagy valamiféle konfliktusba kerültünk velük, mert érezzük, hogy az imádság telve van szeretettel, hogyan imádkozzam érte, hogyha nem tudom szeretni? De ott a másik kérdés, hogyha háborog az ember az ő imádságában, hogy miért, Uram, akkor vajon eltűnt a szeretet? Akkor nincs ott az Úr, aki maga a szeretet? Dehogy nem. És lehet, hogyha így tudom odavinni azt, akit nehezen hordozok, akkor bízhatom abban. Az Úr ott van velem, ott van a szeretet. Végül is nem is én szeretek, hanem ő maga a szeretet. Így fogad az Úr minden hozzáesdeklőt, minden hozzátérőt az imádságban is. És végül eljuthatunk oda, hogy kérjük az Urat azokért, akik bennünket megbántottak, és talán még rájöhetünk arra is, hogy szeretetet kapunk ezáltal is, hiszen az Istennel voltunk közösségben, szeretetben és imádságban, és reméljük, hogy tudunk majd adni afelé is, akiért imádkoztunk. És persze nem kétség, ehhez kell az idő is. De milyen hatalmas ajándék az imádságnak a művészete, ha azt gyakoroljuk, ha nem felejtjük, ha szívből tesszük, és benne a szeretetet éljük meg. Így egészen Krisztusivá válunk, hiszen Jézus Krisztus számára a szeretet nem egy érzés, egy lila köd, egy romantikus álom, hanem a szeretet cselekedett. Olyan cselekedett, amelyet ő megvalósított a kereszten, az ő halálában, és megvalósított a feltámadásban. Tovább lépve Pál szavai üzenete alapján a szeretet nem csak imádságban fejezhető ki, hanem a szeretet erő is. Az erő, amelyre olyan sok ember vágyik ma. De itt Pál a belső emberről szól. Pál imádkozik, hogy megerősödjék bennünk a belső ember. Majd arról is ír, hogy Isten sokkal többet megtehet a bennünk munkálkodó erő szerint, mint bárki is gondolná. Erősödni és erőben lenni. Szintén a szeretet jelei és megélése. Mert tudom, hogy egyre erősebbé válok a hitben, ha a Krisztustól kapott szeretettel és szeretetben élek. Gondoljuk csak végig ezt az erőforrást. Szeretettel és szeretetben élni erő, viszont szeretet nélkül élni önző erőtlenség. És itt már energiáról is van szó, arról az energiáról, amelyet a szeretetlenség elvesz tőlünk, vagy elvonjuk magunktól. Ám lehet, hogy megfelelő erőbefektetéssel, de erőt kapunk azáltal, hogy szeretettel és szeretetben élünk. És a belső embernek ebben kell megerősödni. Ilyen erőben, a Krisztustól kapott erőben. Senki ne a fizikai erőre gondoljék itt, vagy pedig éppen arra, hogy a belső embernek az ereje az azt jelenti, hogy mennyi lelki erőm van az élet feladataira, hogy ha innen most kimegyek, akkor mennyire leszek felvértezve az itt kapott üzenettel, és kibírom-e a következő bibliaóráig, vagy éppen Isten tiszteletig. Nem valószínű, hogy az apostol erre gondol a lelki erőre, hanem a belső ember ennél több. Lehetne hasonlítani sok mindenhez, talán éppen egy puha belső maghoz, amely bennünk van, amelyet az Úr táplál, amelyből növeszti aztán a hitnek a gyümölcseit. Épp a szüret időszakában járunk, s bizonyára mindannyian látjuk időnként, amikor a szilvát és a barackot kibontjuk, hogy van annak egy csont kapuja, amely időnként kinyílik, és ott belül valami puhább, valami kis belső mag van. Talán ilyen a belső ember. Egy erős csontkapu védi, és magától nem is látszik a belső mag, ám milyen fontos az, hogy ott van, hogy abból van az igazi növekedés. Ha elültetik, lehet növekedés. Ilyen erős védelem illeti a mi belső emberünket, és az Isten véd bennünket. És az Isten adja, aki a növekedésnek a teremtője, a mi növekedésünket és erősödésünket. És ha nem erősödik meg az Istenben ez a belső mag, hogyan fog növekedni? Hányszor járunk úgy tavasszal, hogy elvetjük a kisebb magokat, és azt látjuk, hát ez sem kelt ki, újra kell vetni. Imádkozik Pál, erősödjék, növekedjék bennetek ez a belső ember, a ti kis magotok. hogy ne kelljen aztán azzal szembesülni, hogy nincs termés, hogy nincs gyümölcs, hogy nincs élet az egyházban, vagy nincs üdvösség az ember reménységében. Végül pedig Pál üzenete alapján eljutunk az imádság, az erő után a mértékhez is. Nincs itt ez a szó, hogy mérték, ám ha igazán végig gondoljuk, hogy mit jelent az, amikor megmérjük valaminek a szélességét, a hosszúságát, a magasságát és a mélységét, akkor bizony ott valamiféle mértékről vagy mértékletességről van szó. Sajnos mennyi ellenpéldát tudunk mondani, és ne is fukarkodjunk ezekkel az ellenpéldákkal, hanem nézzünk szembe ezekkel. Van, aki önmagát szereti túlságosan, talán éppen mértéktelenül. Van, aki pedig a másikhoz ragaszkodik annyira, hogy már-már jobban szereti, mint az Urat. Pedig akármennyire is szeretjük embertársainkat, házastársunkat, gyermekünket, barátainkat, hozzánk közel állókat, nem bennük van a szeretet forrása, hanem magában az Úrban. Ne ragaszkodjék túlságosan az ember olyas valakihez, aki saját maga is csak az Istenhez fordulhat szeretet forrásért. Pál apostol ezért is kéri, hogy ismerjük meg Krisztusban mit jelent a szélesség, a hosszúság, a magasság és a mélység. Mi is már lehet, hogy ismerjük ezeket, de nem biztos, hogy olyan jézusi módon, hiszen tudjuk, hogy Jézusnál tulajdonképpen határtalan a szeretet. Ő benne semmi sem választhat el bennünket. Ismerjük azt a másik igét, sem magasság, sem mélység, sem öröm, sem szenvedések. De tovább lépve ezzel, hogyan ismerjük tehát az emberi léptéket és mértéket? Lehet, hogy nagyon hétköznapi példákat sorolok most itt, ki lássa meg benne saját magát. Talán ismerjük azt, amikor a nők azt mondják a szélességről, amit az igében is van szélesség, hát túl széles, ugye? Túl széles a csípő, vagy itt-ott, nem jó, nem szép. Ez az emberi mérték. Ismerjük azt, amikor a hosszúságról azt mondjuk, hogy túl hosszú volt a munkanap talán, elég már a nap terhéből. Ez is az emberi mérték. Ismerjük talán azt, amikor a magasságról van szó. Amikor a foci kedvelők éppen egy meccs közepén csapkodják a térdüket, és azt mondják, túl magas volt a labda, nem lett gól belőle. Milyen kár érte. És ismerhetjük azt is, hogy milyen a mélység. A mélység, amikor valaki betegségében, bármilyen szenvedésében megjárja a poklok poklát, és emberi mértékkel neki nem is létezik nagyobb mélység. Ám ez a szélesség, ez a hosszúság, magasság és mélység még nem feltétlenül a krisztusi mérték, ami nekem széles, vagy éppen hosszú, de lehet, hogy szűk, magas vagy mély, az nem biztos, hogy Krisztusnak is ugyanaz. Ő szeretetben mér, amelynek nincs határa. Az ismeri meg az igazi szélességet, hosszúságot, mélységet és magasságot, és az figyel oda rá saját életében, életvitelében is, aki a Krisztusban marad. Életünk során jó, ha figyelünk arra, hogy mit túloztunk el, miben nem tartottunk mértéket. Volt, ami túl széles, túl hosszú volt, túl magas és túl mély. És beleesünk időnként abba a hibába, hogy kritikusak vagyunk, mert túlon túl eltúlozzuk ezeket. Nehogy azt kelljen belátni. Lehet, hogy estünk már ebbe a hibába, hogy az élet túlzásai miatt már túl vagyunk mindenen. Túl Jézuson is. Valahol ott hagytuk. Túl a hosszú munkanak után. Valahol ott hagytuk magunk szépítgetése mögött. Valahol elrepült magasan a labda, és Jézus nem talált be nálunk. Túl magas volt. Túl sokat és mélyet szenvedtünk, talán még azt mondjuk Jézus szenvedésén is túljutottunk. Hogyan lehet túljutni a Krisztuson? Hogyan juthattunk ide? Hogyan vezethettek bennünket bűneink ide? Mert ezt kell itt ma felismerni. Nehogy bűneink, túlzásaink túlnőjenek a mi Krisztusunkon. És milyen jó, hogyha ezt beismerjük, járulhatunk. Ő érte, ő vele, ő benne. ami Urunkhoz bűnbocsánatért. Pál ezért is figyelmeztet, ne hagyd el ezt a szeretetet, hanem erősödj meg benne. Ne hagyd el a benne rejtőző mértéket, és ne engedd bűneidet magad fölé kerekedni. Ma tehát a páli üzenetből e három. Az imádság, az erő és a mérték kerekedett ki számunkra. Sok-sok mindent mond még az apostol. Nagyon érdemes újra és újra elolvasni szavait. De inti ő a mai gyülekezetet is. Együtt hújjatok térdre. Együtt gyakoroljátok a szeretetet ezáltal. Erősödjék meg a belső emberetek, és Krisztus erejével induljatok el a következő napra, hiszen ő mindent megtehet erőn felül is. De ne feledjétek a mértéket sem, míg Jézusnál határtalan a szeretet, addig te ne túlozz, ne szabj határt sem, hanem csak élj ő neki, ő benne, és ő vele. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy időnként milyen távolra megyünk tőled, és mennyire nem akaratod szerint élünk. Krisztusért kérünk, bocsáss meg nekünk, és téríts újra magadhoz. Tisztítsd meg szívünket és lelkünket, és add, hogy egész életünk az szerint legyen, amit te kívánsz tőlünk. Köszönjük, hogy ma is rádöbbentesz bennünket arra, hogy nem vagyunk tökéletesek. Kérünk, tarts meg bennünket, megváltott gyermekeidként. Könyörgünk hozzád az Úr Jézus Krisztus által. Hallgass meg bennünket. Amen.